Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom a 6. fejezet 36. versétől a következőképpen. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik, a vak vezetheti-e a világtalant. Nem estek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyád fia szeméből. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ez nem tudom, hogy az első gondolat mennyire érint bennünket, vagy foglalkoztat-e egyáltalán, csak elmondom, hogy amikor valaki frissen megtér, akkor hatalmas erő van ebben, és sok minden bennünket megvizsgál abban a tekintetben, hogy mennyire szeretjük Istent, mert valaki újonnan jön, elhúz mellettünk 200-zal, aztán csak csodálkozunk és leesik az állunk, hogy milyen, hogy lehet szeretni Istent, de valahogy amikor az ember ilyet lát, hogy a rossz következtetéseket is levon, mert azokat a rossz következtetéseket is levonja, hogy na akkor mindenben annak van igaza, aki frissen tért meg. Aki frissen tért meg, annak nincsen tapasztalata. Majd lesz. Ezért fontos alázatban megmaradni. Nincsen tapasztalata arról, hogy milyen kísértések után, elesett, elbukott kísértések után felállni. Vagy milyen, amikor nagy nyomorúságban, ellenséges környezetben kell kereszténynek maradni. És ezek a dolgok az Istennel való közösség munkáják ki ezt a fajta lelkületet. Mert amikor megtérünk, akkor hirtelen olyan értelemben lesz világossá, hogy a másik életében is nagynak látjuk a bűnt. És arról elfeledkezünk, hogy ezen az úton mi még nem mentünk sokat előre. Tehát nem láthatjuk azt, amiben a másik van. Szóval ez egy nagyon nagy veszély lehet, amire nagyon-nagyon vigyázni kell, de nagyon-nagyon hálásnak kell lenni a frissen megtért emberekért. Hálát kell adni a hitüknek a frissességéért, és imádkozni kell értük, hogy megmaradhassanak. Amikor nem volt annyira elmélyült még a kapcsolatom, és még mindig mélyülhetne jó sokat, akkor arra a következtetésre jutottam, nem egy nagy következtetés, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy eddig, aki nem tért meg, azt megbélyegezték, vagy mutatták, hogy na neki meg kellene térni, és most már aki megtér, az most már másokra mutogathat. És ez egy tapasztalatból jött elő, hogy sokszor ez van. Na végre én is átmentem ezen a megtérésen, most már én mutogathatok másra. És ugye erről ez nem szól, pont a mai igénynek a tükrében. Nem szólhat a kereszténység. Inkább a magam, azért kell könyörögnöm, hogy nincs elég látásom, hogy a sajátomat nagyobbnak lássam, mint a másik emberét. A másiknak a bűnét nagyobbnak látom, mint a sajátomat, és ezért irgalomra szorulok, mert ez azt jelenti, hogy vak vagyok. És pont arról feledkezem meg, ami ugyanolyan része, mint az első megtérés, a naponkénti megtérésről. Nagy kísértés az, mivel kívülről elvárják tőlünk keresztényeknek, hogy ne ítéljünk, hogy arról beszéljek, hogy a világ elvárásának nem kell megfelelni, de ebben való gondolkodásunkban nehogy az legyen velünk, hogy tényleg megfeledkezünk arról, hogy keresztény nem lehet az ember, hogyha nem irgalmas a szíve, nem megbocsátó a szíve másokkal szemben. Az nem keresztény. És az irgalmasság egy olyan valóság, meg a megbocsátás, amit gyakorolnunk kell. A megbocsátásnak a képtelen, megbocsátásra való képtelenség visszavett bennünket Egyiptomba, ahonnan jöttünk. Jönnénk, szabadulunk a békjóinktól, attól a nehézségtől, hogy éjt-nappal látéve, ünnepek nélkül, stb. Rabszolga sorban éltük a gonosznak a karmában, a bűneink által elhalmozva az életünket, és jövünk ki szabadulni, vágyunk ettől a tehertől, de készek, nehezen vagyunk megbocsátani, és ahányszor eszünkbe jut a múltban elkövetett, ellenünk elkövetett bűn, akkor visszarendeljük magunkat, visszaparancsoljuk magunkat az egyiptomi fogságba, a bűnnek a fogságába, mert az oda tartozik. A megbocsátásra való képtelenség, az irgalmatlanság, az ítélkezés az Egyiptom. Az a szabadulás előtti állapot. És nem helyes, hogyha az ember ezt nem veszi komolyan. Nagy veszélybe van, hogyha évek múlva, vagy hónapokkal a megtérése után, vagy évekkel a megtérése után ugyanazzal a keserűséggel jönnek elő a gyermekkorában ellene elkövetett bűnök. És valahogy ennek az igazságát látja az egyik író, aki arról beszél, hogy mi szüntelenül most is mondtuk a Kyrie eleisont. Állandóan benne van a liturgiánkban, minden egyes Isten tiszteleten benne van az Isten irgalmára való utalás. És akkor marad ez a fajta szomorúság, hogy igen, mi mindig kimondjuk, de nem örülünk afelett, hogy Isten tényleg irgalmas, mert ez felszabadít. És ez valószínű azért van, mert mi is talán elfogadjuk azt, hogy bocsánatot kérjenek, de irgalmasak nem nagyon tudunk lenni. Elfelejteni, hogy az nem történt meg. Kettőnk között az a dolog. Hogy az bűn volt, mert ugye az erről szóló ige nem bűnpártolás jelent. Meg nem arról szól, hogy nem lehet véleményünk. És sokszor beszélünk erről. De arra is vigyázzunk, hogy mi a véleményünk valamiről. Mert az is a belső lelki folyamatainknak a következménye. Hogy mi a véleményünk valamiről. És az nem szentírás. Sokszor komolyabban vesszük azt, amit mi vélünk valamiről, mint amit a Szentírásban Isten kinyilatkoztat, mint ami az igazság. Sokszor jobban bízunk az általunk hozott ítéletekben, mint abban, amit Isten mond, és nehezen fogadnánk azt, amit Péternek mond, hogy amit én megtisztítottam, azt te nem mond tisztátalannak. Ott látjuk ezenek az emberi, földhöz ragadottságnak a valóságát, hogy Péternek is nehéz ez. A nagy Péternek. Aki már olyan sok mindenen keresztül ment. Aki olyan dolgokat kibírt, amit mi nem bírnánk ki. Aki olyan dolgokat átélt, ami talán mi még nem éltünk át. Aki is nagyon sok mindenen keresztül ment már. Még az ő gondolkodás, Isten engedi, hogy az ő életével kapcsolatban lássuk ezt, hogy a mi gondolkodásunknak sokszor fogjai vagyunk, hogy mi mit vélünk, vagy mit gondolunk valakiről. És egy picit szeretnék arról beszélni, hogy a világ is elvárja azt, hogy, és ezt a szemünkre veti, hogy ne ítéljetek. És vajon jogos-e a világnak az elvárása? Vajon erre vonatkozik-e az, amit Jézus mondott, mint ami a világ elvárása? Dolgokkal kapcsolatban, akár hogyha a szombati felvonulásra gondolok, nem nagyon akarom sokáig ragozni ezt a kérdést, túlontúl sokszor jön elő. Hogy azt várja a világ, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, de valóban itt erről van szó. Nem, ott azt várják el, vagy várja el valaki, vagy valakik, egyfajta gondolat, egyfajta hatalom, egyfajta erő, hogy mondjunk le arról, hogy van bűn. Mondjunk le arról, hogy lesz ítélet. Tehát nem arról szól, hogy mi ne ítélgessük meg. Amit ők kívánnak, az nem arról szól, mert ne is ítélgessük. Testvérek, az, hogy valakiben van egy zsigeri gyűlölet azokkal szemben, akik az azonos neműeket szeretik, az nem az Isten akarata. Az nem tetszik az Istennek. Az, hogy ilyen értelemben egy oldalra kerülünk látszólag az Isten akaratával, az nem jelenti azt, hogy mi jó helyen vagyunk. Ha gyűlöljük az azonos neműeket, szeretőket, attól még nem vagyunk Krisztussal egy platformon. Messze nem. De a világ, amit akar, az nem az, hogy szeretettel forduljunk az ő irányukba az evangéliummal, hanem azt akarja, hogy azt mondjuk, hogy nem lesz ítélete ennek az életnek. És hogy ez nem bűn. És döbbenetes, most mikor ezen az igén gondolkoztam, az ítélkező keresztényeknek a gondolkodása ugyanilyen. Mert az ítélkező keresztények és azok, akik azt akarják, hogy a mi véleményünk változzon meg, fogadjuk be azt a sok abnormalitást, ami a világban a bűn miatt van, az mind a kettő azt jelenti, hogy a véleményünk a döntő. Hogy mi mit vélünk, mit gondolunk, a mi ítéletünk a döntő. Az ítélkező keresztény is azt hiszi, hogy az ő ítélete döntő. Abban a kérdésben, hogy valaki üdvözül-e vagy sem. Ebből a szempontból mind a két gondolat a megváltásnak a gondolatára tör. Vagy az elkárhoztatásnak a gondolatára. Ami csak az Isten hatalma. Ugyanolyanok azok, ugyanaz a fajta gondolkozás, aki azt akarja elhitetni, hogyha ebben a társadalomban mindenki elfogadna ezt a fajta életstílust, akkor nem lenne semmi gond, tehát a vélemény számít, a mi hozzáállásunk, a megváltás. Ugyanúgy gondolják azok, akik azt gondolják, hogy el kell őket ítélni, hogy az ő véleményük számít, és nem az Isten kegyelme, az Isten bocsánata, az Isten döntése, az Isten igazságossága. Ugyanaz a fajta gondolat. És hogy valóban létezik ez a kétfajta hozzáállás, ez most egy azért jön elő ez a téma, mert ezen jól meg lehet mutatni, hogy miről szól itt az ige. A gyűlölködés, a fröcsögés, a zsigori gyűlölet, az nem keresztényi dolog. Még akkor se, hogyha rossz dolgokkal szemben irányul. És ez a kettővel találkozunk legfőképpen. Mert nagyon egyszerű egy keresztény embernek is azt mondani, hogy ezt elbélyegzed ilyennek, azt mondod rá, hogy liberális, akkor már fel vagy szabadítva, vagy nem kell szeretned. És ez nem keresztényi. Ez egy ilyen, vagy az a dolog, hogy ugye sokszor előjön, hogy valakivel kapcsolatban az első információja az volt, ami egy 10 évvel ezelőtt elkövetett valamilyen bűne, valamilyen házasságtörése, és ez az első információ, amit feltétlenül át kellett adni valakiről. És akkor, hogyha valaki házasságtörő volt ennyi évvel ezelőtt, akkor fel vagyok jogosítva, hogy ne szeressen. És akkor azt kellene megkérdezni, testvérem, hogyha így vagy, meg én is így vagyok valakikkel szemben, akkor melyik bűnödet hánytorgassa fel az Isten, amit gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással elkövettél? Melyiket emelje? Melyikkel ismertesse meg a körülötted lévő embereket? Vagy egy új környezetbe kerülsz, új munkahelyre kerülsz, és első fontos információ, hogy ez az ember ezt, meg azt, meg amazt követte el. Mert az ember leegyszerűsít, és bélyeget tesz a másikra, és akkor már nem kell szeretni. Hát ez nem krisztusi. Na most, ez a fajta két szélsőség. Az, hogy ne nevezzük a bűnt bűnnek. Vagy hogy gyűlöljük a bűnöst. Egyik se a Krisztus útja. A Krisztus útja az irgalom és szeretet útja, az evangélium útja. Igen, egyszer majd Jézus eljön ítélni élőket és holtakat, és nem mi ítélünk. És Jézus, amikor a földön járt, azt mondta, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megmentsem azt. Majd jön ítélni. De most az irgalommal kellene, az Isten irgalmával és bocsánatával megismertetni az embereket. Hogy Isten most könyörül. És ez is egy furcsa dolog, hogy kiben van sokszor a nagy ítélet. Hát akivel nagy baj van. Mert ebben a gondolatban az a fajta önmegváltás is megvan, hogy ha van nálam valaki, aki bűnösebb, akkor én nem vagyok annyira bűnös, de ez is a megváltásnak a meggyalázása. Mert ne azért érezzem magamat szabadon, mert Krisztus az ő vérét hullajtotta az én mocskos bűnömért, nem ezért kellene inkább felszabadultnak éreznem magam, vagy örülnem az Isten kegyelmének, semmint azért, hogy én nem vagyok annyira bűnös, mint a másik. Ez egy hamis Jézus megváltását, a Krisztus keresztjét meggyalázó gondolat. Ezért nem szabad az ítélkezésben megmaradni, mert elhiszem, hogy fontos, hogy én mit ítélek. Aztán elhiszem azt, hogy Isten szerepében tetszeleghetek. És elhiszem azt, hogy igazam van. És kiütöm, semmissé teszem, megtaposom a Krisztus keresztjét. Mert azzal, hogy én nem vagyok annyira bűnös, mint a másik, azzal felszabadulva érzem magam. Hát ne érezzük. Mert bűnt eloldani csak Krisztus tud az ő vére által. Semmilyen más módon nem szabad, mert nem fog elmúlni. No, sok minden jutott közben eszembe, amit most elmondtam, emiatt nem olvastam fel azt, amit szerettem volna, de most mégiscsak felolvasom. Az elítélő és a felmentő gondolat között valami, ami Krisztustól jön. Volt a fraternetem most lelkészek között egy szeretetteljes vitatkozás, és jó, és ebből kiderült, jött egy ilyen nagyon letisztult gondolat, hogy hogyan álljunk mi azokkal, akik úgy szombaton felvonultak. Mert lehet, hogy belőlünk a hányinger jön ki, vagy egyesekből, Jézus meg lehet, hogy sír, mert szánja őket. Ez ugyanaz a fajta igazság, mint amikor Pintér Béla testvérünk egy szolgálata előtt, éppen ilyen lakodalmas rok volt előtte, és akkor hát most következem én, gondolta, hogy mi lesz itt. Ez a lakodalmas, hát valaki szereti. Rájöttem erre, hogy nagyon vigyázni kell ezzel, mert én is jobbra-balra nevetségesé teszem. Aztán ez a kultúránk, ez a népünk része. Tetszik, nem tetszik. Van ez a lakodalmas dolog. No hát, gondolta, na most akkor jövök én. És Isten megállította, visszafordította, és azt mondta, én szeretem őket, akik lakodalmast hallgatnak. Ez ugyanolyan, mint amikor Mózes megállítja, ők a szemem fényei. Vigyázz, ne legyél túl kemény, de igazságot ne hallgasd el. No hát egy letisztult, most már tényleg felolvasom. A viszolygás sok emberben az elkövetővel szembeni ellenérzést szül. A liberális diktatúra jogosan, idézőjelben, megbélyegzi az ellenérzésével élő emberi magatartást, de kimondja ezzel együtt, és itt a csúsztatás, az erkölcsennek számító viselkedéssel szemben való ellenérzés helytelenségét. A Jézusi szeretetet helyezi előtérbe, de a bűnös szeretetét egyenlővé teszi a bűne legalizásával, és ez csúsztatás. A homoszexualitással együtt járó szégyenérzetet is a társadalom megbélyegzés számlájára írja, ez is hazugság. Nem véletlen, hogy ez lelkiismeret torzulásához, erkölcsi stabilitás vesztéshez, sok esetben szélsőséges manifestációkhoz vezet, és gyakran öngyilkosságban vagy éppen önmutogatásban manifestálódik. Úgy tűnik, hogy jelentős világpolitikai érdek fűződik a homoszexuális kultúra népszerűsítéséhez, és nem véletlenül a keresztjének nevezett kulturális falak lebontása jelenleg az egyik legfontosabb politikai folyamat. Közben pedig ennek károsultjai egy identitás válságukban felmagasztalt, és elveszettségükben magukra hagyott. Na és itt van a szeretet hiánya annak, hogy csak azon múlik, hogy te elfogadd őket. Nem igaz. Mert azt mondja, elveszettségükben magunkra hagyott. Hogy lehet a szeretet, ami valakit magára hagy, az elveszettségében? Mert mit mondott Jézus annak az asszonynak, hogy én se ítélek el, eredj el és többé ne vétkezz. Jézus éppen ezt nem tett. Elveszettségben magukra hagyni őket. Egyre növekvő létszámú csoportot is. Talán most a leglényegesebb. Az ő nyomorúságuk mind elítélésükben, mind szexuális irányultságuk helyeslésében megjelenik. Sokan közülük különösen érzékeny és mély emberi kapcsolatokra vágyó emberek. Sok művész és gondolkozó tartozik közéjük. A döbbenetes, hogy miként használja őket faltörő kosként egy irányításra törekvő gazdaságpolitikai rendszer arra, hogy felőrölje az emberek erkölcsi autonómiáját. Még döbbenetes, hogy sok esetben még mi sem ismerjük fel, hogy honnan fúj a szél. Jó lenne, ha a kereszténységen belül vége lenne az ezzel kapcsolatos árnyékharcnak, és pont azt nem másoltam le, ami nagyon fontos, és végre arra a küldetésre figyelnénk, ami Jézus Krisztus küldetése, amiért ő bennünket még itt ezen a földön hagyott. Hogy az Úr Jézus Krisztus keresztjére mutassunk, ahol megoldódnak ezek a dolgok. És ha Krisztus szeretetével odafordulunk ezekhez az emberekhez, akkor nem fogjuk őket magukra hagyni elveszettségükben. Az egy másik dolog, hogy lehet, hogy elutasítják. Ne ítélj, ne ítéltess. Mert mit csinálunk mi? Partvonal, az egyik szó azt is jelentheti, hogy elválaszt, hogy partvonalon kívülre rakunk valakit, na az nálunk soha nem fog bekerülni. Az akkor az az ember, aki a bűnével azonosítva van. És ez velünk nagyon nehéz Istennek, hogy ha valakinek felismerted a bűnét, ami számodra undorító, mert ugye itt is furcsa, mert mi különbséget teszünk, bizonyos bűnöket undorítóbbnak tartunk, bizonyos bűnöket meg elfogadhatóbbnak. Szóval, hogyha valakinek a bűne undorító számunkra, de nem azért, mert az Isten igének világásságához képest annyira sötét lenne, hanem egyszerűen, mert nekünk zsigerileg ez nem megy, akkor partvonalra kívülre helyezzük, nem fér be a körbe, nem kell vele foglalkoznom, nincs felelősségem hozzá, nem kell megszólítanom, nem kell szeretnem, és ott is marad. Ott marad a buzi, a liberális, az alkoholista, a drogfüggő, a nem tudom kicsoda. Nem lenne jogunk. Testvérek, engedjük el ezt a gondolatot, hogy fontos, hogy mi kiről mit ítélünk. Mi nem hozunk üdvösséget, és nem kárhoztathatunk senkit. Nincs hozzá jogunk. Át se látjuk az életét. Azt se tudjuk, hogy mit élt át. Azt se tudjuk, hogy kicsoda. De legfőképpen Isten nem engedi meg, mert nem tudunk igazságosan ítélni. Nem megy. Ezért engedjük el. Isten igazságos. Isten jó. Isten irgalmas. Tragikus, ha nincs megbocsátó szívünk. Tragikus, hogyha a önérzetünket megsértik, és egy következő pillanatban az az ember közeledne hozzánk, de mi amiatt a sértettség miatt nem vagyunk készek vele beszélni. Ha mi megtértünk, akkor az életünk már nem a sajátunk. Akkor az Isten kezében van. Akkor ő használ bennünket az ő céljaira is. Tegyük félre a személyes sértettségünket. Valaki belegyaglogolt az én önérzetembe, és azt mondta, hogy ez meg az meg amaz. Következő nap meg jönne segítségért. Hát, ha tudod. Kell, hogy tudd, hogy merre hány méter. Én leszek, az én feladatom elmondani, hogy merre hány méter. Vagy az én feladatom irgalmasan hozzáfordulni. Eltaszít a mi vélemény nyilvánításunk, a mi ítéletünk eltaszít emberektől. De ne keverjük össze, mert ez nem Krisztus egyháza. Azért, mert mi nem tudunk megbocsátani, mert mi nem tudunk irgalmasak lenni. Ne akarjunk egy olyan egyházat csinálni, amiben nincsen irgalom. Ahol nem érzik a bűnüktől ide-oda űzött emberek, ahol csak egy békességre szeretnének lenni. Nem érzik otthon magukat, mert egyszerűen ezer megvető szempár, vagy száz megvető szempár, vagy tíz megvető szempár fordul feléjük, és az irgalomnak, a Krisztus irgalomnak semmi látszata nincs bennünk. Testvérek, ha nem tudunk, ha nincs megbocsátó szívünk, ha nem vagyunk irgalmasok, akkor az tragédia, azt vegyük tragédiának. Ne olyan, hát az majd rendeződik útközben. Nem, ez legyen egy olyan téma, ami felett nem térsz napirendre, hogy Uram, nekem nincs megbocsátó és irgalmas szívem. Van egy vers, megdöbbentett. Azt mondja, hogy ki az, akik miatt érdemes sírni, vagy akik miatt sírnunk kellene. Azt mondja, sír azokért, akik buzgók az Úrért, fejüket feltartják és szívük hideg. Hangjukat hallatják utcákon, tereken át, fennszóval kiáltanak, de eltörik a megrepett nádat, a pislogó gyertyabelet kiholtják. Nincs olyan az emberben olyan érzés, és ez is az Egyiptom még, hogy szeretném összetörve látni, pláne azt, aki engem megbántott. Szeretném, hogyha ott kúszna a földön, hogyha megalázva lenne, hogyha legalábbis valami történne vele abban a pillanatban, hogy a bocsánatomért esedezzen. És akkor jó, ugye végig gondolni egy ember, te tudod, hogy mi mindent bocsátott meg neked Isten? Ezekre nem emlékszel már? Túl léptél, mert az a te bűnöd volt. A tied megbocsátható, a másiké nem. Szóval sír-sír azokért, akik eltörik a megreped nádat a pislagó, a gyertyabelet kioltják. Sír-sír ne a taposottért, mert az ő sírásuk felhat az égig, és az Úr megtartja mind. Hanem sír-sír a taposókért, mert amikor jő az Úr, a völgyek énekelnek és tapsolnak a hegyek, fények ragyonnak mindenütt, akkor nyílik meg a szemük kietlen pusztán, elhagyva, elhamvadva, a kioltott gyertyabél szaga keserűen hat órukba, lábukat felsérti, egyre az összetört nád, fa, szalma, talló és fű nem fakad, elszállnak a madarak, sír-sír azokért, akik kietlen pusztát hagynak az Úr nevében. Ha nem tudunk irgalmasak lenni, az tragédia. Isten irgalma határtalan, soha el nem múlik. És a felolvasott ige szakaszban, mivel az ember nem irgalmas, nem tudja elhinni. Józsefnek nem tudták elhinni, hogy irgalmas. És sírásra fakod, és ő elmond nekünk valamit, itt az ítélkezéssel kapcsolatban. Isten, nem vagyok én, hogy megítéljelek titeket. Milyen jó lenne, hogyha fel lenne írva valahol a szobánk falába, hogy Isten vagyok én, hogy én megítéljem, elítéljem ezeket az embereket. Annyira megérintett, amikor ugye Luther kiátkozásáról volt most szó legutoljára, és pont a legnehezebb évben volt a legtermékenyebb, 1520-ban, amikor óriási nagy bántások érték, és a pápa is kiátkozta, és lettek volna segítők mellette, akik a pápai háznak az erkölcsi romlottsága ellen küzdettek, ezek a lovagok voltak, de nem állt melléjük. Pedig enyülést szerezhetett volna látszólag a barátokkal, de ő nem ment bele ebbe az erkölcsi kritizálgatásba, hanem az Isten igéjének a tisztaságáért harcolt, mert erkölcsi tisztaságot is csak az Isten igéje, tisztán hirdetett ige tud hozni az életünkben. És ha nem vagyunk erkölcsök, erkölcsi problémákkal küzdünk, az ige fogja ezt helyreállítani bennünk, megmutatni. Más nem képes, embereknek a rosszallása nem fog bennünket megváltozásra sarkalni, csak is a tisztán hirdetett és a világosan elolvasott szent lélek segítségével az ige tudja ezeket megmutatni. Az Istennek kiapathatatlan az irgalmassága. És ha irgalmatlan szívű vagy, a te irgalmatlan szíved felett is irgalmas Isten, hogyha kész vagy ebben változni, ha kész vagy ezt letenni, felismerni, hogy ez baj. Isten nem úgy irgalmas, mint mi. Talán éppen a mi irgalmatlanságunkat mutatja az, hogy az ő irgalmasságába kételkedünk. Ő azért irgalmas, mert jó, nem lehet. Ő ilyen, mindig irgalmas, mindig megbocsátó. Nem a bűneink szerint emlékezik ránk. Nem emlegeti fel azokat. Olyan sok mindent felemlegethetne. Olyan sok munícióval elláthatná az ellenségeinket, hogy nyilvánosságra hozza a mi bűneinket. És ezért nagyon furcsa és nagyon helytelen dolog valakinek a nyilvánosságára került bűnével visszaélni. Mert azért, mert nekünk nem került nyilvánosságra, az bennünket kevéssé tesz bűnössé. Nem a nyilvánosságra kerülés az Isten. Isten előtt mindig nyilvánosak a bűneink. Bármit, amit elkövettünk, gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással. De a mi irgalmasságunk forrása nem a saját jóságunk. Itt és itt is elszúrjuk a dolgokat. Ha a saját jóságom, az irgalmasságom forrása, akkor bele fog törni a bicskám. Csak azokkal fogok tudni irgalmas lenni, akiket szeretni tudok. Csak azokkal fogok irgalmas lenni, akikkel úgy érzem, hogy megérdemlik, hogy irgalmasan bánjak. Nem emelhet engem. Engem csak egy dolog emelhet Istenhez, az a Krisztus keresztje, amit ő tett, nem amit én teszek. Az én irgalmasságom nem a saját jóságomból fakad, hanem abból a hálából, hogy mit tett értem. Ezért, ha nem vagy irgalmas, ha bajod van az irgalmassággal és a megbocsátással, szemléld Krisztus keresztjét. Isten olyan irgalmas, hogy tudja, hogy nekünk nehéz megérteni az ő irgalmasságát és szeretetét, ami Jézus Krisztus keresztjében valósággá vált, ezért nagyon sok példát ad a megváltásra, hogy hogyan vált bennünket meg. Meg hogy mit jelent a megváltás. Ha nem vagy irgalmas, akkor szemléld azt, amit értetted Krisztus. És abban a pillanatban is közösséget vállal, amikor te magaddal nem vállalnál közösséget, és azt mondod, hogy jaj, bárcsak ezt más ne tudná. De mert bárcsak ezt más ne tudná, azért az még ott van. És ha hívod Jézust, akkor ott lesz, hogy elvegye, hogy eltörölje és megbocsássa. És akkor szeretett könyvből még egy ideillő részecske, hogy hát miért is legyünk irgalmas, mert nekünk olyan mesterünk van. Ezt nem előzhetjük, mondják így ebbe, nem előzhetjük le a mesterünket idézőjelbe, hogy na miénk az ítélkezés, övé az irgalom. Mi majd megmondhatjuk, hogy ki micsoda, a mesterünk meg mossa csak a tanítványok lábát. Nem vagyunk nagyobbak a mesternél, a mester hatalmas. A mesternek a kegyelme nem szűnik meg. A mester irgalma ad értelmet az életünknek. Az, hogy ő megáll mellettünk. Hogy nem megy tovább, ha hívjuk. Hogy ezt a porszem embert mégiscsak meghallja. Mégiscsak meghallgatja. Hát ezért kell néznünk a mestert. Ezt most felolvasom a kedvenc könyvemből. Második számú kedvenc könyvemből. Most szeretném megmutatni önöknek, hogy Isten Jézusban mindent helyreállít. Jézus nem szakadt el Istentől, Jézus Isten fia. Nekem nemrég azt mondta valaki, Jézus olyan ember volt, mint mi, aki nem több egy vallás, mint egy vallás alapító. Erre azt feleltem, akkor ön nyilván valaki másra gondol, mint én. Én arról beszélek, aki azt mondta, én felülről számozom, ti alulról. Igen, róla beszélek. Az élő Isten fiáról, milyen döbbenetes, ő felülről származik, mi alulról, és ő nem ítél. Mi, akik alulról származunk, ítélünk. Ő, aki felülről származik, ő irgalmas. Mi, akik alulról származunk, nehezen tudunk irgalmasok lenni. Róla beszélek az élő Isten fiáról, aki valóságos csoda, aki az egészen más valaki, aki Isten beavatkozása ebbe az elveszett és elátkozott világba. Ő nem szakadt el Istentől. Neki egyetlen ember sem ment az idegeire. Neki még Júdás sem ment az idegeire, aki elárulta őt. Ha engem valaki elárul, az az idegeimre megy. Jézus mindvégig szerette Júdást. Tekintsen egyszer így Jézus történetére. Ő az a férfi, akinek senki sem ment az idegeire. Ott van ez a csodálatos történet a halálol előtti estén, amikor tanítványaival vacsorál. Keleten nem ülnek az asztalnál székeken, hanem széles párnák vannak az asztal körül, ezeken fekszenek. Ők így ettek, előtte levették a sarujukat, ilyenkor leszokták mosni lábukról az útporát. A tanítványok azonban a napon hosszú utat tettek meg Jézussal. Már fáradtak voltak, ledobták sarujukat, és elnyúltak a fekvőpárnákon. El tudom képzelni, hogy Péter ránéz Jánosra, és inn neki a szemével, valakinek a vizet és szivacsot kellene hoznia, és a lábakat meg kellene mosnia. Ez rád vár, hiszen te vagy a legfiatalabb. Idegeimre megy, hogy folyton ki akarsz bújni a tennivaló alól, János. De János a vállát vonja, és úgy gondolja, Péter megy az én idegeimre, hogy mindig a legfiatalabbnak nevez. Egyszer Jakab is hozhatna már vizet és szivacsot, és megmoshatná a lábukat. Jakab ezt gondolja, hogy gondolsz ilyet, én a kedvenc tanítványok közé tartozom, hát ha Máté csinálná. Ebben a pillanatban mind egymás idegeire mennek, mert mindegyik a másikra tolná a munkát. Most Jézus áll fel. A tanítványok megijednek, talán csak nem ő, de igen, ő teszi. Bejön a házi szolga kötényében, a vizes dézsával, a szivacsal, megmosta a lábukat, még Péterét is, még Júdásét is, még Jánosét is, Jakabét és Mátéét is, majdnem azt mondom most az enyémet is. Jézus mindenkit felkarol, mert Isten van benne és szeret minket. Ez már nem érdemes többet hozzáfűzni, mert így vár bennünket az úrvacsora közösségébe. Amen. Mennyei Atya, mekkora nagy dolognak tudunk tartani szolgálatokat, irgalmasság cselekedeteit, amit hajlandóak vagyunk másokért megtenni. Ha a keresztre nézzük, elszégyeljük magunkat. Uram, óv meg bennünket attól, hogy túlságosan fontosnak tartsuk azt, hogy mi más embereket hogyan ítélünk el. hanem hadd legyen inkább a Krisztusi lelkület, és ne akarjuk az egyházat, a közösséget a saját irgalmatlanságunk képére formálni, mert az akkor nem a tied lenne. Ezért inkább arra kérünk, hogy taníts minket irgalmasságra. Te tudsz minket erre megtanítani. Köszönjük, hogy irgalmatlan szívünk felett irgalmaddal mégis megállsz, és mint egyfajta betegséget, bajt, egyfajta leprát, ami tönkreteszi az életünket, meggyógyítod, ha hozzád könyörgünk. Urunk, benned, a te bűnbocsátó irgalmadba reménykedünk. Hallgass meg bennünket, kérünk. Amen.